Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság laboratóriuma az iskola kezdés előtt műanyag tolltartókat, ceruza és tollvég díszítőket, zsírkrétákat, valamint gyurmákat vizsgált. A hatóság tájékoztatása szerint minden ellenőrzött termék megfelelt a termékbiztonsági előírásoknak, így használatuk nem jelent egészségügyi kockázatot a gyerekek számára. A laboratóriumban a gyurmák és zsírkréták esetében a nehéz fémek, mint az ólom, a kadmium és a réz jelenlétét, míg a PVC alapú termékeknél a ftalát tartalmat ellenőrizték. A szakemberek kiemelten figyeltek azokra az eszközökre, amelyek a gyerekek szájával is érintkezhetnek, különös tekintettel a speciális rágcsálható ceruzadíszítőkre. A Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság arra emlékezteti a szülőket, hogy a tanszerek vásárlásakor a biztonság és a minőség mellett őrizzék meg a nyugtát is, amely esetleges hiba esetén a szavatossági jogok érvényesítéséhez szükséges. Politikamentes, takarékos és kizárólag a szakmai érdekképviseletre fókuszáló szervezetként alakul újjá a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Zoltán Péter kamarai biztos hétfői bejelentése szerint. A reformok részeként megszüntették a tisztviselők juttatásait, felmentették Szinai Attila főigazgatót, megszüntették az elnöki kabinetet, valamint Papp Gergelyt nevezték ki megbízott főigazgatónak. A kamara neve 2027-től Magyar Agrár és Élelmiszergazdasági Kamara lesz, a tisztségviselőknek pedig a munkaidejükben tilos lesz bármilyen politikai tevékenységet folytatniuk. A biztos ígéretet tett a tagdíjak, különösen a kistermelők és őstermelők terheinek nagyságrendi csökkentésére, valamint a szervezet átvilágítására és vagyonleltár készítésére. A megújult testület az év végére állhat fel. A sorompó házaknál speciális hővédő bevonat alkalmazásával teszteli a vasúti berendezések ellenálló képességét a rendkívüli hőséggel szemben a MÁV. Hegyi Zsolt vezérigazgató tájékoztatása szerint a bevonat az első mérések alapján akár 6-8 fokkal is alacsonyabb belső hőmérsékletet eredményez. Az intézkedés a 2025 pünkösdi Budapest-Székesfehérvári sorompózavarhoz hasonló problémák megelőzését, valamint a vasúti közlekedés biztonságának növelését szolgálja. A hőséggel szembeni védelem mellett a vasúttársaság az elmúlt évben átalakította a karbantartást, valamint műhelykocsikkal szerelte fel a zavar elhárításban résztvevő munkatársakat. A mostani program keretében összesen 50 sorompóház kap ilyen hővédő bevonatot a Budapest-Székesfehérvár és Budapest-Puszta-Szabolcs vonalakon. Újabb két tisztán elektromos autóbusszal gyarapodott a Miskolcvárosi Közlekedési ZRT flottája a Zöld Busz program keretében. A modern járművek szeptember 1-től állnak forgalomba Miskolc és Felsőzsolca között, de a próbaüzem alatt a városi vonalakon is utazhatnak velük. A fejlesztésnek köszönhetően Budapest után továbbra is Miskolc büszkélkedhet az ország második legnagyobb elektromos buszállományával. A legkorszerűbb biztonsági rendszerekkel, kamerákkal és USB-töltőkkel felszerelt új buszokat a BYD gyártotta, amely jelenleg is jelentős hazai beruházásokat valósít meg. A kínai vállalat komáromi gyára mellett Szegeden építi európai személyi autógyárát, Budapestre telepítette európai központját és K+F részlegét. A drávaszögi Laskón ünnepi hálaadó istentisztelettel emlékeztek meg a herceg szőlőség kánonok megszületésének 450. évfordulójáról. Az eseményen a református közösség több évszázados szellemi öröksége előtt tisztelektek, valamint az új kenyérért is hálát adtak. A református kulturális központban megnyitották a Laskó és a Reformáció című új egyház történeti állandó kiállítást is. A tárlat létrehozásában magyarországi és horvátországi múzeumok, valamint szakemberek működtek közre a helyi gyülekezet támogatásával. A gyűjtemény célja az identitás megőrzése, a közösségépítés, valamint a hitvalló elődök örökségének átadása a jövő nemzedékeinek.
az időjárásról.
Fátyol felhős lesz az ég, majd délnyugat-nyugat felől átmenetileg megvastagodik a felhőzet. Előfordulhat szorványosan zápor, néhol zivatar. A keleti és szelet élénk, néhol erős lökések kísérik. A csúcshőmérséklet 28 és 33 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 11 és 21 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották. ünnepeljen velünk! Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Kedves hallgatóink, népművészetmestere díjat kapott Hotyek Attila erdőbényei kádármester, a hivatás szeretetét felmenőitől örökölte, és tovább is adta gyermekeinek. 2004-ben építette fel műhelyét, ahol boros hordók és díszhordók, valamint pálinkás hordók és különböző borászati eszközök készülnek. A munkához elsősorban a környékről származó fát használnak, miközben a régi mesterségbeli tudást a korszerű technológiával is ötvözik. Hotyek Attila tevékenysége nem merül ki a hordók készítésében, az erdőbényei kádár mesterség bemutatásában és továbbadásában is nagy szerepet vállalt. A díjjal a mester több évtizedes munkáját, valamint a Tokaj-hegyaljai kádár mesterség megőrzéséért és továbbadásáért végzett tevékenységét ismerték el. Vele beszélget a következő percekben Jászter Beáta.
Nagyon régi szép emlékek kötnek minket össze, hiszen a Bor csinálta doktor című filmet azt nálatok forgattuk a gyönyörű kádár műhelyedben, és azt hiszem, hogy kicsit híresítettük azt a szép műhelyt, meg a te műhelyed is minket, hiszen nagyon szerették a filmszemlén ezt a filmet. Gyönyörű hivatásod van. És ugye több generáció, tehát ez egy örökség.
Igen, köszönöm szépen az elismerést. Tényleg nagyon, nagyon jól esik tapasztalni azt, hogy itt van a fiam is mögöttem, most már a lányomat is teljes értékűnek lehet ebben a dologban számon tartani. És hát az unokám mindent visz. Tehát azzal a hozzáállással, azzal a lendülettel, ha eljönnek hozzánk, akkor az első a műhely, tehát azt kell végigjárni, és utána megy be a lakásba a játékokhoz. Ez a szenzációs.
Na de te is örökölted, hogyan éltél bele ebbe a hivatásba, hisz láttad, tanultad családi példából?
Hát végül is nekem azért nem volt ennyire egyenes ez a dolog, mint ahogyan már Ákos viszi tovább. Tehát én apukámtól nem... Tehát ő hagyta csináljam, amikhez kedvem van. Én először Kecskeméten elvégeztem szőlészborász mérnöki diplomát szereztem, próbáltam a szakmámba dolgozni, nem sok sikerrel, és akkor 40 évesen világosodott meg a dolog, hogy ebben a szülői örökségben van lehetőség egzisztenciára is, meg családfenntartásra, és most már közel 30 évben azért eljutottunk oda, hogy most már azért Ákos más alapokat tud tovább vinni, és remélem, hogy a gazdasági körülmények nem fogják ezt a dolgot megzakkantani, és tényleg ő is fogja ezt tudni tovább vinni, és fognak tudni belőle nyugodtan élni.
Nagyon szép mesterség ez, és nagyon nehéz mesterség ez. Amikor 40 évesen megvilágosodtál, és rájöttél, hogy ez a te utad, akkor hogyan indultál el? Hogyan kezdtél ezen az úton, ezen az ösvényen haladni, hogy idáig eljutottál, hol most vagyunk?
Hát igen, volt egy kényszer helyzet, tehát meg kellett szereznem a papírt ahhoz, hogy a vállalkozást működtethessem. Tehát elmentem szakiskolába, és megszereztem a kádár papíromat, és fel kellett frissíteni azokat a gyakorlati dolgokat, amit apukámmal fiatal koromban csinálnom kellett, és csináltunk. Ehhez volt egy helyi idős kádár, a Gágyula bácsi, aki befogadott, és néhány hónapig dolgozhattam nála. Pénzt nem kaptam érte, de nem is ez volt a célom, hanem az, hogy belerázódjak ebbe az egészbe újra.
Milyen a jó kádármester? Mitől jó egy kádármester?
Hú, ez egy nagyon kemény kérdés. Mindenképpen ott kell, hogy legyen az ember kínjeibe az indítatás, a fának a szeretete, meg ahogy Zita lányom szokta mondani erre, hogy amikor elkészül valami, és akkor látja, hogy ezt én csináltam, ezt én alkottam, és látja a vevőt, vagy éppen a vevő idővel, hónapok múlva, évek múlva visszajelez, hogy igen, ez jól működik, és használható, tehát olyan, amilyet kértem. Ezek mindenképpen a szépségei. De ha poénosra akarom venni, szoktam mesélni a erre a kérdésre azt, hogy ha az asszony fölbosszant, akkor lemegyek a műhelybe, és kalapálok, mert a hódó nem kérdez, nem mond dolgokat, és addig ütöm, addig verem, míg elszáll a mérgem.
Na, Ákos most az udvaron éppen veri a hordót.
Milyen fák alkalmasak? Ti mit használtok a hordóhoz?
Hát a nagy rész, tehát a zöme, az mindenképpen a zempléni tölgy. Ez itt van adott nekünk. Akácot is használunk, de ezeket elsősorban dézsákra, szauna, csobbanokádakra, virágedényekre használjuk, mert az akác az nem alkalmas a borászkodásra, vagyis olyan mellékíze van, ami nem alkalmas a borászkodásra. Ezen kívül a magyar hungarikum a pálinka élelésére elég jelentős mennyiségű eperfát és vadcseresznyét használunk, és készítünk belőle hordókat.
De ti a kádár hagyományokat is őrzitek, nem csak a hordókat készítitek.
Hát most már ez a két fiatalnak, tehát Zitának és Ákosnak a dolga. Én néhány éve szögre akasztottam a kádártáncra, gondolsz, és arról beszélünk. Hát azt csináltam 40 évig körülbelül, 14 éves koromtól apukámmal mentem a csoporttal, és néhány éve hagytam abba.
Most, amikor a fiadra és az unokádra testálod rá ezt a szép mesterséget, most nekik mennyire van könnyű dolguk, vagy mennyire van nehéz dolguk? Olyan, mintha egy kicsit kifordult volna a sarkaiból a világ, és valahogy máshogy élünk, máshogy gondolkodunk. Minden hivatásról, minden mesterségről átalakul az, amit eddig gondoltunk. Most mit gondolnak az emberek a kádármesterségről? Mennyire van létjogosultsága itt Tokajhegy alján?
Hát ez megint nem egy fehér-fekete. Sokkal nehezebb helyzetben van Ákos is, mint én voltam, én szerintem. Bár annyi, hogy az ő szakmai tudása azért sokkal szélesebb termékskálát hozhat. Tehát azzal, hogy ő Németországban 6 évig kint volt és megtanulta a nagy edényeket, vagy a Ausztria-Németország felé használatos oválhordóknak a készítését, vagy éppen ezeknek a nagy dézsáknak a készítését. Ez azért pozitívum, meg optimizmusra ad okot, de sajnos ez a mostani piaci körülmények, ez a gazdasági helyzet sokkal nagyobb odafigyelés, tehát több energiát kell ezekre a dolgokra fordítani, mint korábban. Tehát itt most már nagyon-nagyon nem lehet biztos az ember arra, hogy hú, hát nekem megvan a piacom, és én nyugodtan tehetem a dolgomat, és nem kell semmire koncentrálnom, hanem nagyon ott kell lenni, és az új partnerek keresése, annak nagyon ott kell, hogy észbe legyen, és szem előtt kell tartani.
Gyönyörűek a hordóitok, hát faragások vannak a tetején, nem csak hordó.
Hát igen, van a csapatunkban egy ember, aki ezt a faragást elkészíti, mert nekünk már erre sem időnk, sem energiánk, és ezeket beépítjük, igyekszünk ezzel is könnyebben eladhatóvá tenni ezeket az edényeket, és éppen most ide jövet is volt egy telefon, hogy születésnapra, tehát egyedi, nem is az, hogy megcsináltuk, és akkor ott van a polcon, és majd levesszük. És ami megint a mai idők sajátossága, hogy ma már úgy gondolják az emberek, hogy ezt a egyedi faragást is már holnap viheti is, vagy akár most éppen itt jár, és akkor most jutott eszébe, hogy a jövő héten nekem születésnapra vinni kéne egy ilyen ajándékon. Ezek nem működnek. Tehát erre is föl kell készülni, amennyire mi tudunk, és tudni kell kezelni ezeket a mindennapos dolgokat.
Mi volt a legnehezebb munkád? Volt-e olyan, ami nagyon sok fejtörést okozott, de megoldottad?
Amikor egy olyan egyedi dolgot kér valaki, tehát mit tudom, akár literben, vagy éppen formában, ezeket az elmondottak alapján én nem készültem annyira föl, mint amikor. Tehát most már meg tudjuk oldani, mert most már itt van Ákos, és akkor megrendelnek egy ilyet, és akkor na Ákos, akkor ez a feladat. Hát csináld meg, te vállaltad el. Nem. Ezt neked kell megcsinálni, tehát egy kiszerkeszteni egy tojásoválhordót, vagy akármit, tehát megcsináltam, de lehet, hogy nem éppen a legjobb minőségben, de ezt most már Ákos megoldja, hogy kirázza a kis ujjából.
Elmondanád azért a munkádnak a lépéseit úgy nagy vonalakban, hogy ha a hallgatók otthon hallgatnak minket, úgy el tudják képzelni a lelki szemeikkel, hogy milyen vagy, amikor dolgozol.
Korán kell kelni, kelünk, főleg nyáron azért is, hogy ne a nagy melegbe kelljen amúgy is a tűz körül mászkálni a hajlításnál, és hát most már igazából a könnyebbik végét fogom a botnak, tehát igyekszem olyan munkafázisokat készíteni, előkészítést, ami fizikálisan talán nem vesz annyira igénybe, de hát valamikor nem lehet ez elől se kibújni. Délig nagyon kemény, aztán utána délután egy kicsit lazább a következő napra rákészülés. A hordókészítés ez előtte 2 évig szabad ég alatt tároljuk a fölvágott nyersdongákat, és utána készítjük elő. Az előkészítés az abból áll, hogy megfelelő hosszúságúra vágjuk ezeket a dongákat, a belsejét könnyítünk, tehát végnyitunk egy kicsit, hogy a hajlításnál könnyebb legyen a dolgunk, és utána pedig összerakjuk ezt a előkészített dongákat, amik úgy néznek ki, hogy a két vége keskenyebb, a közepe szélesebb. Ez fogja majd a hordónak az ívét, tehát a hasát adni. És amikor ezek a dongák elkészültek, akkor összerakjuk egy úgynevezett állító vasba, egy állandó átmérőjű vasba, ami összerakás után úgy néz ki, mint egy szoknya, tehát úgy kell elképzelni, felül szorosan zár, alul pedig hézagok vannak. Utána a belsejébe tüzet rakunk, a lényeg az, hogy a saját hulladékából, hogy más ízek, illatok ne kerüljenek ebbe a fába. Abból rakunk tüzet, felforrósítjuk a fát, és van egy drótköteles orsunk, aminek a segítségével meghajlítjuk a tág részeit, és úgy abroncsokkal ezt rögzítjük. Kívülről locsoljuk vízzel, de gyakorlatilag egy gőzölési folyamat ez, aminek során meghajlanak ezek a dongák. Hát azt, ha jól csináljuk, és nincs benne fahiba, és jól dolgoztunk előtte, tehát a MEO, az ellenőrzés jó volt menet közben, akkor törés nélkül ezt meg tudjuk csinálni. Ha eltörik, akkor kezdhetjük előről, mert ki kell cserélni ezt a darabot egy egyenesre, és akkor az egyenes újra melegíteni, és úgy az egészet hajlítani. Ja, és akkor még utána van egy úgynevezett pörkölési fázis, ami a hordónak az ízvilágát alakítja ki. Itt a vevő határozza meg a pörkölésnek a mélységét, attól függ, hogy milyen ízvilágú hordót akar. Ezt elkészítjük, és utána, amikor ez kihűlt, ez a meghajlított palást, a két végét megmunkáljuk, belevágjuk a fenéknek a helyét, a csint, és abba rakjuk majd a feneket, ami egyenes lap, körbe a széle, kúposra van kialakítva, ez a kúposság zár majd ebbe a csínbe. Utána behelyezzük a feneket a helyére, tömítésként használunk gyékényt és csiriszt, tehát liszt és víz keverékét, aztán összehúzunk, külsejét csiszoljuk, és a lecsiszolt felületre ütjük rá a végleges abroncsokat, ami egyszer kerül csak a hordóra, most már tűzihorgonyzott abroncsot, ezüst színű tűzihorgonyzott abroncsot használunk erre a célra.
Gratulálok mindenhez, ehhez a gyönyörű hivatáshoz. Isten éltessen benneteket, és áldjon meg, és vigyétek tovább. Unokák, dédunokák, ükunokák ezt a szép hivatást.
Köszönjük szépen, remélem, hogy a Jóisten megsegít hozzá, és így lesz.
Kedves hallgatóink, népművészet mestere díjat kapott Hotyek Attila erdőbényei kádármester, a hivatás szeretetét felmenőitől örökölte, és tovább is adta gyermekeinek. 2004-ben építette fel műhelyét, ahol boros hordók és díszhordók, valamint pálinkás hordók és különböző borászati eszközök készülnek. A munkához elsősorban a környékről származó fát használnak, miközben a régi mesterségbeli tudást a korszerű technológiával is ötvözik. Hotyek Attila tevékenysége nem merül ki a hordók készítésében, az erdőbényei kádár mesterség bemutatásában és továbbadásában is nagy szerepet vállalt. A díjjal a mester több évtizedes munkáját, valamint a Tokaj-hegyaljai kádármesterség megőrzéséért és továbbadásáért végzett tevékenységét ismerték el. Vele beszélgetett az imént Jászter Beáta.
Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
É pau, é pedra, é o fim do caminho. Resto de toco, pouco sozinho. É caco de vidro, é a vida, é o sol. A noite eu lacio o sol. A peroba do campo, no da madeira, caindo, caindeia, é machita pereira. É matéria de vento, muda a ribançara. É mistério profundo, é um queira ou não queira. É o vento ventando, é o fim da ladeira. É a viga vão, festa da comeira. É a chuva chovendo, a conversa arrepia das águas de março. É o fim da canseira, é a pé, é o chão. É a marcha estradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira. Uma ave no sol, uma ave no chão. Um regato, uma fonte, um pedaço de pau. É o fundo do poço, é o fim do caminho. No rosto descosto, é um pouco sozinho. É a sépia, um prego, é uma conta, é um conto. Pingo pingado, é uma ponta, é um ponte. Uma peixe, é um gesto, um prata brilhando. É a luz da manhã, é tijolo chegando. É a linha, é o dia, é o fim da picada. E a garrafa de cana, estelhaço na estrada. O projeto da casa, e o corpo na cama. É um carro enguiçado, é a lama, é a lama. É um passo, uma ponte, é o sapo, uma rá. É o resto de mato na luz da manhã. Somos as águas de março fechando o verão. A promessa de vida no teu coração. É o pau, é a pedra, é o fim do caminho. Resto de toco, pouco sozinho. Uma cobra, um pau, é João, é José. Um espinho na mão, é um corte no pé. Somos as águas de março fechando o verão. A promessa de vida no teu coração. É o fim do caminho. Resto de toco, um pouco sozinho. Uma paz, uma ponte, um sapo, uma rá. É um belo horizonte, é um febre tensa. São as águas de março fechando o verão. A promessa de vida no teu coração. É o pau, é a pedra, é o fim do caminho. Resto de toco, um pouco sozinho. Pau, pedra, pouco sozinho. Pedra, pouco sozinho. Pouco sozinho.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu. Thank you. Repeta.
Repeta.
Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Repeta.
Kedves hallgatóink, a katasztrófa védelem a miskolciak figyelmét is arra hívja fel, hogy a növényzet mindenhol száraz, a legkisebb szikrától és hőforrástól is meggyulladhat, ezért a szabadban sehol nem tanácsos tüzet gyújtani. A saját kertjében mindenki bográcsozhat, grillezhet, de fontos, hogy a tüzet egyetlen percre se hagyják felügyelet nélkül. Ezek mellett arra is oda kell figyelni, hogy a nyári betakarítási munkák amellett, hogy nagy igénybevételt jelentenek a mezőgazdaságban dolgozóknak, igen tűzveszélyesek is. Vármegyénkben Kaszáló, Bozótos és Erdő kapott lángra Dédes-Tapolcsány határában. A beavatkozást jelentősen segítette két honvédségi helikopter, amelyek felváltva hordták a vizet a közeli víztározóból, és zúdították a még lángoló területekre. A riportunk elkészülte után legnagyobb, körülbelül 450 hektárt érintő tűzeset Sajó Kápolna külterületén következett be. A részletekről Dóka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője számol be, a riporter Sütő Dávid pelé.
Dóka Imrét, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivőjét üdvözlöm a telefonvonalban. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a megkeresésünket. És hát a tűzesetekről, szabadtéri tüzekről fogunk beszélgetni a mai nap folyamán, egyfajta összegzésképp, és hát a jövőbe való tanácsokkal is fogunk szolgálni. Hát az első kérdésem az lenne, hogy mióta van tűzgyújtási tilalom, esetleg most aktuálisan, amikor a riportot készítjük. Van-e, és úgymond ez alatt mit kell értenünk, mire kell odafigyelni?
Augusztus 10-én már több mint másfél hónapja van érvényben az országos tűzgyújtási tilalom. Ez azt jelenti, hogy országszerte tilos tüzet rakni az erdőkben, fák, fasorok és azok 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakó helyen is. Nagyon fontos az, hogy sokan keresnek be bennünket is, hogy a kerti grillezés ilyenkor engedélyezette. Nyilván, ha nem esik a tilalom alá, akkor az engedélyezett, ugyanakkor felhívjuk a figyelmet, hogy minden a hőségben, minden szabadtéren gyújtott, akár csak passzainnál történő grillezésnél, vagy kisebb szalonnasütésnél egy tüzet, illetve a parázsló faszenet egy percre se hagyjuk felügyelet nélkül, és legyen bekészítve oltóanyag, és nyilván amikor befejezzük magát a tevékenységet, akkor ellenőrizzük le, hogy minden rendben van-e, hiszen ilyenkor a hőség idején ugye a mostani hőségriasztás az július 30-a óta van érvényben. Az azóta eltelt időszakban is megfigyelhető, hogy a szabadtéri tűzek száma drasztikusan emelkedett. Hogyha a mögöttünk hagyott hetet nézzük, illetve az elmúlt 11 napot, akkor azt tudom elmondani, hogy addig, amíg országosan év eleje óta már a 10 000-et is meghaladta a szabadtéri tűzesetek száma, július 30-a óta nek a tizede, azaz 1000, több mint 1000 olyan szabadtéri tűzesethez riasztottak bennünket, ahol kisebb-nagyobb területek égtek. A 32. hét, azaz a múlt hét volt a legdrasztikusabb a szabadtéri tüzek keletkezését, hogyha nézzük, hiszen több országosan kiterjedt, nagy kiterjedési tűzeset is történt, és ha azt mondom, hogy 3 helyszínen 3-an vesztették életüket, akkor azt hiszem, hogy beszédes ez a szám. Mind Bács-Kiskun, Baranya, illetve Komárom, Esztergom vármegyében voltak ilyen szabadtéri tűzesetek, amelyek akár hétvégi házakat is érintettek. Itt ezeken a helyszíneken egy-egy ember vesztette életét, illetve Bács-Kiskun vármegyében pedig egy erdőtűzoltása során egy ember szenvedett halálos sérülést. Az elmúlt hetet, a 32. hetet nézzük, akkor Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is ugye kiemelkedő volt az a Dédes-Tapolcsányi eset, amikor 100 hektáron erdő, illetve erdő ajnövényzete, bozótos fák, illetve fák lombkoronája is égett. Ezt a tüzet egyébként a légből a rendőrségi helikopter vette észre, ő riasztotta az R-12-t. A nehezen megközelíthető, nehéz teret viszonyok között kialakult tűzesethez már mi is segítséget kellett, hogy kérjünk a honvédségtől. Itt két honvédségi helikopter segítette a tűzoltását.
És egy kicsit még maradnék a olyan értelemben a szabadtéri tüzeknél, hogy a saját kertünkben lévő szabadtéri tüzeknél, itt a sütögetést, grillezést említette, ugye, illetve még ilyenkor azért szokott olyan lenni, hogy hát füvet nyírunk, gajazunk, bármi ilyen előfordul. Ezeket meg lehet-e gyújtani, nem lehet, ugye ezekről is sok téveszme kering, ezt is ide kapcsolnám még a szabadtéri tüzekhez, hogy gondolom ezek is okozhatnak gondot, és ebből is keletkezhet nagyobb tűz.
Így van. A tűzgyújtási tilalom idején ugye mindig a szabadtéren égetéshez, itt a kerti zöld hulladék égetésre gondolok, itt a helyi önkormányzati rendelet az irányadó. A legtöbb önkormányzati rendeletben egyébként tilos ilyenkor is a kerti zöld hulladék égetés, tehát hiába engedi meg az önkormányzati rendelet, maga a tűzgyújtási tilalom ezt felülírja. Éppen ezért legyünk körültekintőek, lehetőség szerint ne csak, hogy ne gyújtsunk kerti hulladékégetés kapcsán tüzet, hanem olyan szabadtéri munkáknál, olyan tevékenységeknél, olyan munkavégzéseknél, amelyek hő vagy sziklahatással járnak, ezeket halasszuk el, vagy ha halaszthatatlan maga a munkavégzés folyamat, akkor mindenképpen azzal kezdjük, hogy a munkaterületet tisztítsuk meg, illetve legyen bekészítve oltóanyag is. Ugye ilyen a heggesztés, flexelés elsősorban. Ilyenkor mindig legyünk arra tekintettel, hogy a legkisebb szikra is végzetes lehet abból a szempontból, hogy percek alatt a kis tűz nagy kiterjedésűvé válhat, amire egyébként volt is például a 32. héten. Ugyanakkor, ha a Borsodabói Szentén vármegyét nézzük, akkor említettem, hogy az év eddig eltelt időszakában már 10 000-et is meghaladta országosan a szabadtéri tüzeknek a száma. Ez Borsodabói Szentén vármegyére az év elejétől 1700, közel 1800 olyan esemény volt, ahova vonulnunk kellett a szabadban keletkezett tűz miatt, és hogyha a hőség riasztás elrendelése azaz a július 30-ai időponttól nézzük, akkor csak Miskolcon, illetve a diósgyőri városrészben volt 26 olyan tűzeset, amely a szabadban keletkezett, tehát aljrényzet égett.
Ezeknél az eseteknél, akár a nagyobb tüzeknél, akár a kisebbeknél mi a tapasztalat, mi a végső konklúzió, úgymond mi miatt gyulladnak meg ezek a szabadtéri tüzek, mi miatt keletkeznek, illetve hogyan képzeljük el, azért gondolom ezeket nehéz oltani, nagyon gyorsan terjednek, milyennek a folyamata, úgymond hogyan terjednek ezek a tüzek, illetve mi gyújthatja meg ebbe a nagy szárazságba.
Általánosságban elmondható, hogy a szabadtéri tüzek kialakulásához 99%-ban az emberi gondatlanság, figyelmetlenség vezet. Ez azt jelenti, hogy valamit nem tartunk be, vagy nincs oltóanyag, vagy anyagul vesszük magát a környezetet, amikor ilyen gyúlékony állapotba kerül. Akár egy kidobott cigarettacsik, akár egy szemetelésből adódó tűzeset is előfordul, hiszen ilyenkor a fémtárgyak, az eldobott fémtárgyak, üvegdarabok, ezek mind-mind lencse hatásnak köszönhetően fel tudják melegíteni gyulladási hőmérsékletig a környezetet. Ugye száraz az aljnövényzet, száraz a természet, csapadék nem nagyon volt az elmúlt időszakban. Ilyenkor gyúlékonnyá válik. Nem véletlen az, hogy az erdőgazdakodásért felelős miniszter, illetve az erdőszetért felelős szakemberek a katasztrófavédelemmel együtt elrendelik a tűzgyújtási tilalmat, hiszen ilyenkor olyan gyúlékony állapotba kerül a környezetünk, hogy a legkisebb szikra vagy egy eldobott cigarettacsik is végzetes lehet. Ugyanakkor a szabadtéri tüzek kialakulásához a nagyobb területen az is vezet, hogy későn észlelik. Tehát ha valaki a szabadban keletkezett tüzet lát, azt azonnal jelezze a 112-es segélyhívón, hiszen ilyenkor még meg lehet fékezni rövid időn belül. Ugyanakkor, ha senki nem vesz róla tudomást, akkor ugyan nagy kiterjedési tűzé válhat. És fontos az is, hogy kellően figyeljünk oda a környezetünkre, tehát ne csak magunkat kíméljük a hőségben, hanem a környezetünkre is figyeljünk.
Hogyan előzhetünk meg ilyen szabadtéri tüzeket? Milyen jó tanácsokat tud adni? Úgymond mit ne csináljunk?
Hát mindenképpen a szemetelést, illetve a tűzgyújtást azt kerüljük ezekben a napokban, illetve ezekben az időszakokban. Ha kijelölt tűzrakó helyeken az erdők közelében semmi esetre se gyújtsunk tüzet, hiszen maga a tűzgyújtási tilalom is ezt mondja ki, illetve ezt rendeli el. Ezeket a rendeleteket pedig ahhoz be kell tartani, hogy ne váljanak a természet a lángok martalékává, hiszen egy drasztikus számot mondott most országosan, a eddig bekövetkezett szabadtéri tűzesetek kapcsán a 100 millió négyzetmétert is meghaladta a tűzzel érintett terület nagysága. Nem nehéz kiszámolni, hogyha Magyarország területét vesztük, hogy ez mit jelent. Nyilván egy négyzetméter is tud olyan pusztítást okozni, amelynek a regenerálódása éveket vesz igénybe, nemhogy amikor 100, illetve 150 hektárokról beszélünk.
Ez mekkora munka a tűzoltóság, a katasztrófavédelem részére, mekkora munkát ad ez önöknek, hogyan képzeljük ezt el, főleg még azt is hozzácsatolnám, hogy egy ilyen vízhiányos, aszályos időszakban gondolom a vízzel is, vízellátással is nehézségek vannak. Hogyan dolgoznak ilyenkor a kollégák, milyen körülmények között, egyáltalán hogyan lehet megakadályozni egy ekkora szabadtéri tüzet?
A szabadtéri tüzek oltása az igen időigényes, hiszen ezek a kialakult tűzesetek hiába részt nehezen megközelíthető helyeken vannak, tehát mindenhova nem is lehet bemenni magával a tűzoltó autóval, hiába vannak akár nagy kapacitású visszaállítóink is. Ugyanakkor a nehéz teretviszonyok mellett sokszor csak gyalogosan közelíthetőek meg ezek a helyszínek, akár háti tartályos permetezővel, amivel a vizet viszik a tűzoltók. Gondoljunk bele abba, hogy ha esetleg még mondjuk légzőkészülék is kell egy ilyen forró napon a tűzoltáshoz, akkor akár 20-25 kilót is pluszban cipelik magukkal, nehéz fizikai hatásnak vannak kitéve a hőségben. Így elég nagy kihívást jelent az, hogy mondjuk egy vízhiányos területre a vizet eljutatni. Éppen ezért kellett például a légioltáshoz a két helikoptert is kérni a Dédestapolcsányi esethez. Nyilván minden ilyen tüzet próbálunk megakadályozni minél hamarabb. Ugyanakkor sokszor a nehéz terepviszonyok mellett akár a felerősödő szél is növelheti a tűz terjedését. Éppen ezért vannak olyan esetek, amikor a nagy kiterjedési tűz oltása akár egy napot is igénybe vesz.
Kicsit külön ki akartam térni erre a Dédes Tapolcsányi esetre. Nem tudom, ez mennyire volt unikum, úgymond a katasztrófa védelem számára. Magyarországon milyen gyakran szokták a honvédségi helikopterek segítségét kérni? Mennyiben volt ez másabb, különlegesebb ez a tűzeset, ha úgymond fogalmazhatunk így, hogy különlegesebb?
Hát itt a nehéz teretviszonyok miatt volt szükség egy ilyen régi segítségre. Ugyanakkor szerencsére nem jellemző, hiszen azért a nagy kiterjedésű erdőtűzek Magyarországra nem jellemzik a domborzati viszonyokat, hogyha figyelembe vesszük. Ugyanakkor akár a külföldi tűzoltáshoz, gondoljunk itt a macedón erdőtűzre, oda is nyújtott Magyarország segítséget a honvédségi helikopterekkel, illetve ugye Magyarország részéről pedig a NOR mentőszervezet érkezett az erdőtűzoltásához a közelmúltban néhány éve. Ugyanakkor az is rávilágít arra, hogy ilyen kisebb esetek, esetszámokról tudok beszélni, amikor mondjuk Magyarországon ugye a légi tűzoltáshoz más erőket, eszközöket kell bevonni. A legutóbb, ami ilyen nagyobb kiterjedésű tűz volt, az néhány éve a Hortobágynál keletkezett tűzesetnél szolgált még a oltóanyag odajuttatásában hasonló erőeszköz más szervezet részéről.
A Dédes-Tapolcsányi esetről mit lehet tudni, itt mennyi kollega dolgozott, vagy mely rajok dolgoztak, illetve a, úgymond ez a légi oltás, az hogyan működik, hogyan képzeljük el, úgymond a helikopterek hogyan tudták segíteni a katasztrófavédelem kollégáit?
A Dédes-Tapolcsányi esetnél a szomszédos vármegyék tűzoltói is érkeztek az esethez, tehát több város, hivatásos, illetve önkormányzati és önkéntes tűzoltók is segítséget nyújtottak, hiszen a nagy kiterjedésű tűznél gyalogosan és több oldalról kellett megfékezni a lángokat. Itt az önkéntes tűzoltók jelenléte az kiemelendő, hiszen Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyéből három olyan önkéntes tűzoltó egyesület is érkezett, aki a hivatásos egységek munkáját tudta segíteni. Maga a légitűzoltás pedig úgy néz ki, hogy egy nagyon speciális ballon, amelyet a helikopter magára csatol, meg tudja meríteni, ha egy álló vízű tóba, és magát az oltóanyagot a levegőből tudja célirányosan engedni.
Ennek az oltása, gondolom, a Dédestapolcsányi tűzoltása sikeres volt, hiszen ugye nem hallottunk folytatásról, tehát hogy mennyi idő alatt sikerült, és milyen munka volt, úgymond ez az összmunka, mennyire mondható sikeresnek ez az együttműködés?
Sikeresnek mondható az együttműködés, hiszen rövid idő alatt a két légi támogatással sikerült lokalizálni magát a tüzet. Az utómunkálatok azért még néhány órát igénybe vettek, de gondoljunk bele abba, hogy ez is egy szűk félnapos, vagy félnaposnak is mondható tűzoltás volt, tehát több órán keresztül tartott. Ebből tanulva tényleg óvjuk környezetünket, hiszen aki az elmúlt időszakban, ebben a forróságban, nagyisten erdőben járt, ott is látja, hogy mennyire ki van száradva maga a talajnövényzet.
Kedves hallgatóink, a katasztrófa védelem a miskolciak figyelmét is arra hívja fel, hogy a növényzet mindenhol száraz, a legkisebb szikrától és hőforrástól is meggyulladhat, ezért a szabadban sehol nem tanácsos tüzet gyújtani, a saját kertjében mindenki bográcsozhat, grillezhet, de fontos, hogy a tüzet egyetlen percre se hagyják felügyelet nélkül. A részletekről Dóka Imre, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője számolt be, a riporter Sütő Dávid Pelé volt.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Repeta.
egyetlen szó elterel, mégis a szíved felel, ha visszaűz a magát, fogadj be édes hazán. Egyetlen dal az a hang, mikor ma a szem, hallgat a száj.